messzenünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. Újra felépítlek téged, és felépülsz, ó Izrael leánya. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 105. Zsoltárt énekeljük, ennek az első három énekversét énekelve. Áldjuk az Urat, és valljuk meg, hogy mennyi csodát tett az életünkben is, ahogy az ő ószövetségi népe életében. Folytassuk imádsággal. Mennyei édesatyánk, az ítéleteit hirdetése is csodákat hirdetés, és magasztalunk, hogy ez akkor is igaz, amikor a te ítéleteid nem csupán igazságos tanácsod, döntésed, hanem amikor valóban a mai időben is tapasztaljuk, te ítélő Isten vagy, aki a bűnt megbünteted. És magasztalunk, Urunk, hogy amikor ezt cselekszed, azért teszed, hogy mentsd a bűnöst, a nehézségek, bajok között, a te ítéletedben és a fenyítésedben hozzátérhessen. Köszönjük neked, Urunk, hogy te még ítélő Istenként is dicsőséges vagy és csodatévő. És áldunk, amikor kegyelmedet, irgalmadat, dicső szentségedet így ismerhetjük meg te benned. És köszönjük, hogy az ítéletedet is, kegyelmedet, szentségedet az Úr Jézusban jelentetted ki. Áldunk, Urunk, hogy te valóban így vagy, Szent Háromság, dicsőséges Isten. Magasztalunk, hogy a te szent lelked által, igéd által, valósággal velünk vagy, a gyülekezet közösségében is. Köszönjük neked, Urunk, hogy amikor otthon vagyunk, a munkában, ott is ott vagy ígéreted szerint, és hálát adunk, hogy a te néped tagjaiként és mint közösség is az elveszettek között hirdethetjük, hogy ki vagy te, hogyan munkálkodol, miért is vagy csodálatra méltó, csodatévő Úr. Ma is szeretnénk rád figyelni, köszönjük, hogy szólni akarsz hozzánk, és arra szeretnénk kérni, Urunk, hogyha inteni akarsz, akkor intsél valóban, hagyd tudjunk rád tekinteni, így szabadító Úrként, Jézusért, Atyánk. Amen. Izsaiás próféta könyvének a 10. részéből olvasom az Úr írott igéjét, a 10. rész 20. versétől a végéig, a 34. versig. Így szól az Úr írott igéje, Izsaiás könyve 10. részének 20. versétől. És lészen ama napon, hogy többé nem támaszkodik Izrael maradéka, és aki megmaradt Jákob házából az őt nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az Úrhoz, Izrael szentjéhez hűségesen. A maradék megtér, a Jákob maradéka az erős Istenhez. Mert ha néped, Izrael szám szerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, maradéka tér meg. Az elvégezett pusztulás elárad igazsággal. Mert elvégezett pusztítást cselekszik az Úr, a seregek ura, mind az egész földön. Azért így szól az Úr, a seregeknek ura, ne félj népem, Sionnak lakosa, az asszíriabeli királytól, botjával megvert téged, spárcáját felemeli rád, miként Egyiptom egykoron, mert még csak egy kevés idő van, s elfogy búsulásom, haragom az ő megemésztetésükre lészen. És a seregeknek ura ostort emel ő ellenük, miként a Midián levágatása idején az Oréb kősziklájában, és pálcáját a tenger fölé emeli, mint Egyiptomban egykoron. És lesz a ma napon, eltávozik az ő terhe válladról, s igája nyakadról, s megromol az iga a kövérség miatt. Aljádba jön, Migronba átsiet, mik másnál rakja le hadakozó szerszámait, átmennek a szoroson, Gébába lesz hálóhelyük, megrémül ráma Gibea, Saul városa elfut. Kiács Gallim lánya, s vedd füleidbe Laisa és szegény Anátót. Madména megindul, Gébim lakosai mentik övéket. Még Nóbba megy ma, hogy ott megálljon, s emeli már kezét Sion leányának hegye és Jeruzsálem halma ellen, de ímé az Úr, a seregek ura, levagdalja az ágakat rémítő hatalommal, s a magas termetűek kivágattatnak, s a magasságosak megaláztatnak, az erdő sűrű ágait levágja vassal, és megdől a Libánon egy hatalmas által. A bibliai rész folytatása annak az ige szakasznak, amit nem olyan régen napi csendességben is olvastunk, és az elmúlt esztendő utolsó hétközi istentiszteletén ige hirdetésben is hallhattunk. Asszíria Isten eszköze volt abban, hogy ítélje szeretett ószövetségi népét, Izraelt, de közben a prófétai kijelentésben, ezt hallhattuk az elmúlt istentiszteleten hétközben, Ézsaiás számára is, és mindenkor, minden hívője számára óriási bátorításként hangzott, magát az ítéletet végrehajtó eszközt is az Úr ítéli. Ezzel a gondolattal mentünk végig a megelőző versek üzenetén, sötétség Izrael népe bűne miatt, sötétség amiatt, hogy Asszíria ítél, ő kezében, az Úr kezében eszközként, de közben a 17. versben az Urat Izrael világosságának, Izrael szentjének mondva bemutatta, hogy a legnagyobb sötétségben, az ítélet sötétségében is látszik az Úr világossága, Jézusban a világ világossága, aki nem hagyja az ő népét, és az ítélő, ítélet eszközét, Asszíriát ítéli. El fog veszni, el fog pusztulni a birodalom. A világosság, Izrael világossága, Izrael szentje kifejezés itt ebben a szakaszban, az utolsó versekben legtöbbször már így szerepel előttünk, az Úr a seregek ura. Többször is hallhattuk a felolvasás során. Az Úr a seregek ura. Az Úr kifejezésben ott van az a drága, személyes, szövetségi, népéhez hűséges, isteni szeretet, az Úr, a Jahve. Van, amikor emellett ott van még az ő mindenható voltát is kifejező Adonáj kifejezés, a seregek ura pedig arra utal, hogy ő a mennyei seregek ura, Izrael seregeinek is az ura, pedig Izraelt ítélnie kellett, Izsaiás idejében is, de ő Úr az asszír seregek fölött is. Ezeket a bevezető gondolatokat visszautalva az előző igehirdetés üzenetére azért volt fontos kiemelni, mert ha az első 19 vers alapján Izrael világossága, Izrael szentje, ott is szerepelt egyébként már a seregek ura kifejezés is, az Úr megmutatta, hogy ő kicsoda, amikor ítéli Asszíriát, és micsoda szabadítást készít népe számára, és ezt a szabadítást már akkor megragadhatják Ézsaiás maga is, amikor még sehol nincs Asszíria pusztulása. Még csupán ígéret. De az Úr az, aki is végre fogja hajtani. Tehát ha az Asszíria ítélete is bátorítás volt már a sötét napok idején, még szenved Izrael népe, vitetik a fogságba éppen, 722-ben majd. De a próféta maga is, és az Úr népe tagjai, akik az Úrban bíztak még, nem sokan voltak, de bíztak az Úrban, tudhatták, csak idő kérdése, mert Asszíria megítéltetik. És ha ez is világosság a sötétségben, a szó lelki értelmében, micsoda világosság ragyog föl, hogyha a második szakasz, ennek a résznek a második szakasza alapján úgy látjuk, hogy az Úrnak az ítéletben az volt a szándéka, hogy közben az ő nagyon bűnös népét, az éppen ítélet alatt levő népét is helyreállítsa, megtérésre vezesse, sőt, megvédje őket. Megvédje mindentől, ami esetleg az Asszíria gonosz tettei következménye lehetne. Benne van tehát az Úr személyének a seregek ura kifejezéssel az a hatalma, meg az a szeretete, amely az ő ítélet alatt levő népét is, most ez esetben Izrael, az északi országrész, megtartja, és itt használja ezt a kifejezést, Izrael maradéka. Maradék. A maradék hűséges. A maradék megtér. És a maradékot megmenti az Úr. Hűséges, megtér, és megmenti az Úr. Már a próféta idején is, Ézsaiás is ezt átélhette a családjával együtt, és természetesen a próféta szempontjából is a jövőben, a jövő reménysége. És nem véletlen, hogy a 11. részben már a messiási ígéret csendült fel újra, erről is volt szó az elmúlt hétközi istentiszteleten, de ezt hadd említsem itt is. A messiási időszakban, amikor eljött az Úr Jézus, és ebben vagyunk mi is, egészen eljöveteléig. Nekünk nagyon személyessé ez az igei bátorítás úgy lehet esetleg, ha arra gondolunk, hogy a karácsonyi ünnepek során, biztos, hogy jöttek olyan családtagok is velünk templomba, a gyülekezetbe, igehirdetés hallgatni, Isten tiszteletre, akik még nem ismerik az Urat. Lehet, hogy amúgy nem járnak egyáltalán templomba, de karácsonykor, talán még húsvétkor eljönnek. Én arra emlékszem, hogy kicsi gyerekkoromtól fogva én magam is imádkoztam mindig azokért a családtagokért, akik a tápjószülősi karácsonyi istentiszteletre eljöttek. Hogy hát, ha ők is megtérnének, hát, ha most hallják meg az Úr szavát, és akkor onnantól fogva már ők is jönnek mindig rendszeresen igehirdetést hallgatni, velünk együtt, a családunkkal együtt. Imádkozunk akár évtizedeken át azért, hogy valakik térjenek meg. Személyessé így gondoltam tenni nagyon személyesi számotokra is az itt szereplő ószövetségi kijelentésnek a bátorítását, vagy ha kell, vigasztalását. Hogy soha ne azért szomorkodjunk, hogy még mindig nem tértek meg. Vagy meddig kell még, Uram, várni, hogy megtérjenek. Ez a bibliai kijelentés éppen a 10. rész egészen üzenete fényében mutat arra, hogy lássuk az Urat, Izrael világosságát, Izrael szentjét, a seregek Urát, akkor is, amikor még nem történnek valamilyen események, dolgok, amikért még imádkozunk is talán évtizedek óta lelki testvéreinkkel együtt, de az Úr ma is az az Úr, és ugyanúgy munkálkodik. Ma is igaz, hogy van maradék, és a maradék megtér, és megtartatik, megőrizi az Úr, megmenti. Izrael maradéka, hűségét, megtérését és megmentetését vizsgáljuk meg ennek a szakasznak az alapján. Tehát Izrael maradéka, hűsége. A 10. rész 5-től a 15. versét terjedő kijelentése az egész prófétai könyvet átfogó alapelvet mutatja be, ami jellemző az Úr munkájában, és erről volt szó elmúlt alkalommal. A Szent Isten, a mindenható, dicsőséges Úr, Izrael világossága, a leggonoszabb birodalmat is használhatja a maga eszközeként, mert ő neki bármi lehetséges. Ő fölötte áll minden gonosznak, annyira, hogy még a gonoszt is használhatja isteni terve célja végbevitelére. A gonoszt meg fogja büntetni, lásd, Asszíriát megbüntette, megbünteti, megígérte. Az ő népét is, ha megmarad bűnében, ítéli. De akkor is, és ez a második nagy szakasz résznek a bátorító, meg vigasztaló ígérete és üzenete. De amikor ítéli is az Úr az ő népét, Izraelt is, akkor azt azért teszi, hogy helyreállítsa. Meg akarja őrizni a szó lelki értelmében, és természetesen a szó fizikai értelmében is. Még nem ment végbe a szabadítás öröme lehetősége. A 12. részben, amikor már megtörtént minden a szabadítás tekintetében. Ez még nem következett be. Még csak azt látjuk, hogy Izrael királyai maradtak nagyon gonoszak, Ézsaiás ezzel szembesül, mikor hallja őket. Hiába szenved Izrael az északi országrész, Asszíria sokféle támadása során, aztán elviszik fogságba Izraelt, Asszíria elviszi 722-ben, még mindig nem akartak megtérni. Nem volt nagy ébredés Izrael életében, meg a királyok se akartak megváltozni. Ez a valóság, a látható valóság. De a prófétai kijelentés akkor is ott van. Hogy az Úr, amikor ítél Asszíria által is, nagyon jól tudja, hogy mit akar, mit tesz. Izrael szentje, Izrael világossága a sötétben is, a sötét események közepette is nagyon is világít, cselekszik, és az seregek uraként hatalmasan munkálkodik. És ez az ő hatalmas munkája, eredménye, hogy van, lesz maradék. Vannak olyanok, akik megmaradnak hűségesnek a legsötétebb időszakokban is, és lesznek, akik megtérnek, ha korábban nem is bizonyultak hűségesnek. És lészen ama napon, hallottuk az év első igehirdetésében is, január 1-én, hogy Ézsaiásnál mennyire fontos ez a kifejezés, ez az Úr napja, amely a messiási időszakra is utal természetesen, sőt utalhat az Úr Jézus eljövetele, üvtörténeti idejére is, és természetesen utal Ézsaiás, meg a családja, meg az akkor élők minden olyan hétköznapi napjára, amikor az Úr minősítetten is valamit tenni akart. És lészen ama napon, bármelyik hétköznapi nap. Csak hogy az Úr hatalmasan munkálkodik. Amikor itt a kijelentésben úgy van, amikor elvégződik, nyilvánvalóvá válik az Úr cselekedete. A messiási ígéretek reménye is felragyog itt, de most az üzenetben a hangsúlyos, hagyd legyen az, amit Ézsaiás maga is átélhet. A próféta jelenkora. Így látni az Urat, és így bízni benne, reménységgel, a mában. Ítélő eszközét használja éppen, a Szíriát használja az Úr, Izrael népe nagy bajban, a királyok is nagy veszélyben, de akkor is az Úr a maradékra figyel, és a hűségesekre. Itt így olvastuk, és nézem am a napon, hogy többé nem támaszkodik Izrael maradéka, aki megmaradt Jákob házából az őt nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az Úrhoz, Izrael szentjéhez hűségesen. Most az Izrael szót hadd emeljem ki. Az Úr jellemzője Izrael szentje. Izrael szentje. 17. versben Izrael világossága. Itt is ott van a kapcsolat az ő népével, pedig ítéletre méltó elveszett bűnös nép, de az Úr népe. És így halljuk Izrael maradéka. Ott van az Úr népe reménysége, Izrael maradéka. A hűségesek, akik hűséggel támaszkodnak az Úrhoz, Izrael szentjéhez. A szent szó emlékeztek arra utal, hogy kihez tartozik. Kié? Az Úr szentje, Izrael szentje, az Úré. Benne van a tisztaság gondolata is, az Úr is tiszta, tökéletes. És akkor az ő ítéletre méltó népében is a hűségesek, a maradék, ezek szerint tiszta. Támaszkodik. Az a kifejezés az ősi nyelven, ami arra utal, hogy egyszerűen segítségre szorul. Ha nincs támasz, nincs segítség, el fog veszni. Lelkileg is, fizikailag is. Támaszkodni kell valakire. Az őt nyomorgató, egy történeti élethelyzet, amikor az asszír támadás fenyegetés érzékelhető volt, akkor az izraeli király összefogott Szíria királyával. Korábban a szíriaiak sokszor támadták Izraelt, nagyon sok baj volt emiatt, de most fogjunk össze a nagyobb ellenség ellen. Csak hogy ez hitetlenség volt. Még maga Akház is, ő júdai király, Ezékiás apja, Akház is inkább az emberi segítségben bízik. Elmegy Damaszkuszba, és onnan hazahozat egy bávány szobrot, hogy aztán Izraelben is, vagy illetve Júdában is, Jeruzsálemben ezt a bávány szobrot felállítsák. Mert az emberi pogány, bávány, istenség, őrá támaszkodom. Amikor elhangzik a híres Immánuel ígéret, Akház király számára, éppen ebben van benne. Az Úr cselekszik Júdában is, de Akház király rendkívül gonosz. Most itt izraeli ország rész konkrétan, csak azért akartam megemlíteni, hogy júdai ország részben is, amikor istentelen király van, az nagyon nagy baj. De kire támaszkodik a maradék, a hűségesek? Az Úrra. És a számukra lehetséges példát, hogy mi hogyan élhetjük ezt át, hogy ne emberre támaszkodjunk, aki lehet, hogy korábban nyomorgatott, akár a hitünkért is. De most lehetőség van valamire, és akkor mégiscsak rátámaszkodom. Tőle várok segítséget, de még véletlenül se történjen ez meg. Az Úr Jézus szempontjából, Jézus példájával hadd mondjam el, hogy az ószövetségi történet miért nagyon bátorító. Az Úr Jézusnak a sátán a kísértéskor felajánlotta a segítségét. Támaszkodj rám! Elmondta a sátán, hogy mit csináljon Jézus, és akkor elmúlik az éhezése. Jézus az őt nyomorgató sátánra hallgat, abban a nehéz szituációban, élethelyzetben, vagy az Úrra, az ő esetében a mennyei atyára támaszkodik. Ez azért fontos nekem, mert egy egyszerű hétköznapi helyzet Jézus számára abban volt csak különleges, hogy már 40 napja nem evett. De maga az élethelyzet, hogy éhes. Nagyon éhes. De közben böjti helyzetben a mennyei atyával. És jön az őt nyomorgató sátán, és még őt is támadja. Az ószövetségi történetekben sokszor lehet olvasni a királyok könyvében, vagy a krónikák könyvében is, hogy az Úr népe, izraeli országrész, meg a júdai országrész királyai olyan sokszor hallgattak ilyen értelemben a kísértőre. Emberekben bíztak. De most már az Úrra támaszkodik. Az Úrban bízik. Van maradék. Vannak, akik hűségesek az Úrhoz. Nem sokkal, jó pár tíz évvel korábban, amikor Illés, Akháb király, izraeli király idejében olyan keserűen mondja el az Úrnak, hogy én egyedül maradtam. A próféta úgy érzi, látva a körülményeket, hogy én egyedül maradtam, aki hűséges vagyok hozzád. És ugye emlékeztek, remélem, hogy az Úr válaszában mi hangzik el. Van még 7000, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. És ott a 7000, ez lehet a szó szoros értelmében is, 7000 hívő ember, de benne van a lehetőség, hogy ez szimbolikus is. A 7-es száma teljesség száma, és az 1000-es szorzattal sokan vannak. Sokan vannak. Az a fontos itt, hogy az Úr profétája, akinek azért a személyét úgy, olyannak ismerjük, az Úr profétáját, hogy ő valószínű nagyon az Úrra figyel, meg nagyon tele van az Úr iránti bizalommal, meg reménységgel, de emlékeztek, hogy Illés nem mindig volt a hit élet magaslatain. Nagyon nagy mélységeket is megjárt. És pontosan akkor, amikor az a kérdés, hogy vajon az Úr cselekedete, az Úr népe hitében, hűségében igazolható, és úgy látta, hogy nem, egyedül maradtam, Uram, engem is halálra keresnek, ha én meghalok, akkor nem marad senki Izraelbe, aki a tied lenne. Izsaiásnál pedig, hangsúlyozva, hogy mondjam újra, Asszíria támad. Még ítélet is lehet az Izraelen, de akkor is nézzétek meg, hogy amikor én szabadítani akarok a szó lelki értelmében, látszik az én személyem, hatalmam, munkám, hogy mindig vannak hűségesek, akik az Úrra támaszkodnak. Lehet, hogy emiatt szenvednek majd, lehet, hogy emiatt sokkal jobban szenvednek, mint azok, akik mégiscsak emberektől várták a segítséget, de az rövid távú segítség, az Úr meg hosszú távon gondolkodik. És az is lehet, hogy még a hűségesek is néha elestek, elbuktak. Lásd, például Júdában Ezékiás király se volt mindig tökéletes. Ezért fontos, ha még a hűséges, a maradék hűséges elbukik is, akkor meg majd megtér. Izrael maradéka megtér. A héberben a megtérni szó a megfordulást, hátrafordulást, visszafordulást, visszamenetelt jelenti. A újszövetségi ősi nyelven a gondolkodás volt megváltozása. A héber gondolkodásban a tékozló fiú példázatára gondoljunk esetleg, hogy neki a megtérés azt jelentette, hogy rádöbbent arra, hogy miben van, és haza kellett mennie, vissza kellett térni az atyai házhoz. Megállni, visszatérni, hazatérni. Ahhoz térni, akitől elmentünk, akit elhagytunk. Fontos, hogy itt a héber gondolkodásban ez nagyon látványos. Tehát ha valaki visszamegy, ez tettekben megmutatkozik. Pontosan az Úr ítélete miatt tér meg a maradék, akiknek meg kell térni. Mert lehet, hogy nem maradtak hűségesek, de aztán mégis hűségesnek bizonyulnak. Az Úr ítélete miatt bűnbánattal megtér a maradék. Jákob maradéka az erős Istenhez. És a felolvasásból jól ki lehetett hallani, és a napi csendességben is, ha olvastátok, szeretném aláhúzni, itt nem hallottuk ezt a kifejezést, hogy kegyelmes vagy irgalmas Isten. Ezt hallottuk itt az erős Istenhez. Meg a seregek ura, az Úr a seregek ura cselekszik. Most nem a kegyelmes Isten kifejezéssel akarja megmutatni, hogy a maradék megtér, Izrael maradéka megtér, és miért is lehet ez, hanem az erős Istenhez kifejezéssel. Erős, hatalmas, mindenható Isten. Aztán hallottuk, hogy azért, mert elvégezett pusztítást visz végbe az Úr. Pusztít az Úr, mert ítél. A seregek ura, az erős Isten pusztít és ítél. Nem is csupán Izraelben, hanem mind az egész földön. Tehát az asszír birodalmat is majd pusztítja, ítéli. Tehát a maradék megtér, a megtérés gondolata, a bűnbánat, a hitfejutás, hagy húzzam újra le nagyon, most nem a kegyelmes, irgalmas Isten jellemzőivel, hanem a erős, hatalmas seregek ura, aki pusztít kíméletlenül az egész földön. De hallottuk ezt a kifejezést is, az eldékezett pusztulás elárad igazsággal. Elárad igazsággal. Ott van az igazság, az Úr igazsága. Az ítéletében, hogy jogosan ítél, de az egész jelentés hangsúlya miatt, a szövegkörnyezet jelentése miatt igazsága, amely megigazítja az elveszett bűnöst, igazzá teszi, helyreállítja a vétkező népét, még az izraeli királyok bármelyike is bármikor elfogadhatja az Úr kegyelmét, szabadítását, megtérhet. A megigazító isteni igazság. És ilyen értelemben az egész földön pusztít az Úr, amikor be akarja mutatni, hogy az Izrael maradéka megtér az erős Istenhez. Ez az erős Isten pusztít, de éppen hozzátérünk meg, mert tudjuk, hogy minket nem pusztítani akar. Hanem amikor még pusztított is, mert ítélt, azért tette, hogy helyreállítson. Nem hallgattunk rá, értetlenek maradtunk. Jött az Úr ítélete. Köszönöm, Uram, köszönjük, Uram, mert így észhez tértünk, megtértünk. 722-ben Izrael népje elvitetett a fogságba, de annyira bátorít olvasni az Ószövetség többi könyveiben, akár a költői könyvekben, a Zsoltárokban, vagy példabeszédek könyvében, vagy a többi ószövetségi prófétai kijelentésben, amelyek Ézsaiásnál később szolgáltak esetleg proféták, hogy mennyire ott van az Úr szabadító szeretete, meg elvégezett váltság műve az izraeli ország rész minden egyes törzse számára is reménységként. De a legteljesebben most is Jézusra mutatva akarom kiemelni nektek. Hadd olvassam újra, mert magukért beszélnek ezek a kifejezések. Az elvégezett pusztulás elárad igazsággal, mert elvégezett pusztítást cselekszik az Úr, a seregek ura mind az egész földön. Ítél. Elárad igazsággal. És ott van Jézus ítélete, elvégezett pusztítás Jézusra vonatkozóan, amikor Jézusnak kell elhordozni az isteni ítéletet, és el kell hordozni, és ott sincs kegyelem. Nekem ezért lett nagyon bátorító ez, hogy itt a szakaszban nem halljuk a kegyelmes, irgalmas, könyörülő kifejezéseket az Úrra vonatkozóan. Mert bemutatja, hogy nézzük meg, hogy milyen az Úr, amikor megtérésre akarja vezetni az ő vétkező népét, úgy, hogy én ítélő Isten vagyok. És mindig lássuk meg az ítélet Istenét az ószövetségi történetekben is Jézusra mutatva. Minden ószövetségi ítéletes ige, amikor az ő népéről van szó, mutat arra, hogy mit kell a megváltónak elhordoznia. Ott nincs kegyelem. Pedig még ezért lehet, hogy könyöröghetett is Jézus a Getsemáné kertben, hiszen kimondta, ha lehet, múljék el a pohár. Azaz legyen kegyelem. De az ítéletben akarta megmutatni az Úr, a seregek ura, Izrael világossága, Izrael szentje, Jézus életében is, hogy nézzük meg, hogy milyen, amikor ítél, hogy így lehessen kegyelmes az ő ítéletre méltó népe iránt is. Izrael maradéka megtérhet, mert az Úr Jézus eljött, a messiási kor bekövetkezett, és szabadítást készített Jézus által ez a pusztítást elvégző Szent Isten. És most hadd mondjam, hogy ez a gondolat, hogy pusztít az Úr, de közben elárad igazsággal, ez az Új Szövetségben már a kegyelem szóval is használva, a Római Levél 5. rész 20. versében úgy van előttünk, hogy de ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Amikor olyan sok a bűn, hogy már az Úr ítél is, és az ő népét is ítéli, de a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Elárad igazsággal. Jöttek az asszír seregek, elárasztották Izraelt, el is vitték a fogságba. Az rettenetes volt, de még inkább elárad az igazsága az Úrnak, mert Izrael maradéka megtér. Ilyen gondolatban várhatjuk szerettünknek a megtérését. Az is lehet, hogy még külföldre is elment, nagyon messze ment. Az ő tékozdó fiú, tékozó lány élete abban is látszik, hogy elment, itt hagyott mindent, minket is. Még lehet, hogy jól is él, de az is nagyon fáj, amikor azt halljuk, hogy bajok vannak. Nagy bajok vannak, és sírva mondjuk, hogy Uram, könyörülj rajta. De a távolban is, külföldön élve is, ahol az Úr ítél, az egész földön van ítélet, az Úr a távolban is bármikor helyre tudja állítani azt a szerettünket, aki nagyon tékozdó fiúvá vagy lányjá lett. És lehet, hogy egyszer a szó fizikai értelmében is haza fog jönni, mert a szó lelki értelmében is hazatért először az Úrhoz. A Római Levél 11. részében pedig Pál apostol az első században szolgáló híres misszionáriusként hatalmas reménységet fogalmaz be, mikor arról beszél, hogy az első században is bizony vannak sokan, akik az Úr ószövetsége népe közül mégiscsak Jézus követői lesznek. Ezt az Izrael maradéka gondolatot a Római Levél 11. részében Pál felragyogtatja, erősítette Pál misszióját. Pedig emlékeztek, hogy mennyire fájt neki, hogy elutasították őt a zsinagógákban általában. Sokszor menekülni kellett egy-egy városból, nem azért, mert a pogányok zavarták volna őt el, hanem a zsidóság, meg kemény szívűek maradtak. És a 9. részben a Római Levélben Pál azt mondja, hogy bárcsak én lennék átkozott, mindörökre elkárhozott, ha ezzel megmenthetném azokat, akikért megszakad a szívem. Ennyire fájt neki, hogy milyen kemény szívű az ő szeretett ószövetségi népe, az ő lelki testvérei, meg az ő vérei. Olyan kemény szívűek, mint ő is volt. De a 11. részben már a reménységet ragyogtatja föl. És szeretném aláhúzni nagyon, hogy a maradék gondolatban a hangsúly nem azon van, hogy vannak egy páran. Örüljünk annak, hogy egy-kettő a hatalmas milliókból. Nem, azt mondja itt a kijelentésben, hogy igen, az ábrahámi ígéretek állnak, Izrael száma annyi, mint a tenger fövenye. És a Jelenések könyvében is látjuk, hogy milyen nagy létszámmal vannak az úréi, a maradék. A maradékkal nem a kevés számút akarja kiemelni, hanem azt, hogy amikor ítélt az Úr, még az ő ítélő munkájában is milyen sokan lettek azok. De mondhatnám a szót is, milyen sokan lettek a kevesek is, akik hűségesek maradtak, akik megtértek. Ébredések idején nálunk Magyarországon és a II. Világháború után nagy létszámban voltak hitrejutások. Azóta valószínűbb inkább ez itthon nálunk Magyarországon, hogy nem feltétlenül nagy létszámban térnek meg, a mi szeretteink sem, hanem lehet, hogy eltelik 30 év, mikor valamelyik családtagunk egyszer csak, most már ő is az Úr élet. Onnantól fogva, mihez megtér, onnantól fogva már nem kérdés, hogy most mennyi időt kellett várni, hanem annak örülünk, hogy most eljött már az idő. Köszönöm, Uram! Az ébredések idején is mindig az egyéneken, azokon az egyeken van a hangsúly. Mit mond az Úr Jézus? Hogy mennyi megtérő bűnösnek is örülnek az angyalok a mennyben? 100 000-nek? 1 milliónak legalább meg kell tírni, hogy az angyalok boldogok legyenek, hogy az olyan jó kis létszám. Egy. Egy megtérő bűnös. Ha csak te lennél az egyetlen, aki hűséges maradtál az Úrhoz, és mindenki más körülötted hűtlen, és látod, hogy ítél az Úr, és jogosan ítél, ez az ige azt mutatja, akkor is lássuk az Urat, van maradék, lesz maradék, megtérésre vezeti. A harmadik jellemző pedig, hogy megmenti az Úr az övéit. A 24. verstől nem a maradék kifejezést hallottuk, hanem ezt, ne félj népem, Sionnak lakosa. Itt a júdai országrészre tér át a gondolat, de ugye az Úr népe egy azért, csak az izraeli országrészsel kapcsolatban elmondta amit, most a júdai országrészsel kapcsolatban, ahol voltak hívő királyok is. Izraelbe mindegyik király nagyon hitetlen volt. Júdában, Izsaiás idejében, Ezékiás mindenképpen hűséges volt az Úrhoz. És azt halljuk, hogy már Ezékiás idején is Asszíria támadta Júdát is. Épp a maga gőgössége, a maga kevéssége miatt, ami miatt itt a 10. részben olvassuk, hogy az Úr megítéli Asszíriát, mert gőgös. Igen, eszköze az Úrnak, de rettenesen bűnös és gonosz. Támadta volna Ezékiást is, de azt az Úr nem hagyta. Itt a 24. verstől kezdődően egészen 10 versen át hallottunk egy csomó város nevet. Mert úgy mutatja be a bibliai kijelentésben a profétai szó az asszír király jövetelét, hogy Jeruzsálemhez egyre közelebbi városokat vagy városkákat említ, amelyek már el is vesznek, vagy amelyekből el kellett menekülni. És már ott van, 2-3 kilométerre ott van Jeruzsálem falainál szinte. Tehát bemutatja, hogy a gonosz Asszíria mennyire jön és el akarja pusztítani az Úr népét, Sion lakosát. Ne félj népem, Sionnak lakosa. A népem a szövetségi ígéretek tipikus kifejezése, a Sion lakosa, a szövetségi ígéretek közül a dávidi szövetség, Dávid városa, Sion városa, aki ott lakik, az az Úr szövetséges népe tagja. Az Úr hűséges az ő népéhez. Még ha vétkeztek is Akház idején, Ezékiás édesapja idején, akkor is az Úr, ha kellett, ítélte őket. Még lehet, hogy Ezékiás maga is esetleg, ahogy mondtam már, elbukott el esett. De az Úr akkor is azt nézi, hogy kik is ők. Akkor még Júdát nem engedte fogságba vinni, sőt, Ezékiás idején azt sem engedte, hogy egy nyilat kilőjenek Jeruzsálemre. Emlékeztek az Izsaiás könyvében, majd olvassuk is a 36. résztől kezdődően, hogy egy éjszaka alatt 185 ezer asszír katona halt meg. Mert az Úr nem hagyta, hogy bántsák az ő népét. A megmentetés a szó fizikai értelmében is Júda esetében, Júda életében bekövetkezett. Amit ki akarok emelni a szó lelki üzenete miatt, hogy ez a bizonyos megmentetés, megőriztetés még fizikailag is, de lelki értelemben is, ahhoz hasonlít, ami Egyiptom idejében történt az Úr népével, meg Midian idejében, ez a Gedeon történet. Egyiptomból is, meg Gedeon történetén is a szabadítása az Úrnak úgy történt, hogy abba Izrael népe semmit nem csinálhatott. Tipikusan az a megtartatás, megőriztetés, amit egyedül az Úr végezhet. Mózes a Vörös-tengeri átkelés előtt, a tenger ketté választása előtt, emlékeztek, azt mondta, hogy ez az Úr szava a néphez, maradjatok vesztek, nézzétek az Úr szabadítását. Nektek csak nézni kell, hogy szabadít az Úr. Gedeon idejében meg azért kellett 300 katonának maradni a Gedeon mellett, hogy még véletlenül se gondolják azt, hogy az ő erejük szabadított. Hanem az Úr azt akarta megmutatni, hogy én a seregek ura vagyok, erős Isten, hatalmas, itt az utolsó versben a hatalmas szó is az Úrra utal. Amikor szabadítani akarok, akkor nincs szükségem az én népem segítségére sem, mert én magam akarom őket szabadítani. Látták a veszélyt, közeledett az asszír sereg, de bízhattak az Úrban is. Ezékiás története mutatja, hogy neki sem volt könnyű bízni, de ő is megtanulta, hogy van miért bízni és reménykedni. Mert az Úr közbeavatkozott. Ne félj népem, de ími az Úr a seregek ura, elkezd cselekedni. 24. vers és 33. versek. A bibliai gondolat üzenete miatt a példát, a ránk vonatkozó példát hagyd mondjam el úgy itt, hogy gondoljunk arra, hogy hogyan mentette meg az Úr a Damaszkusz városában élő hívő keresztény gyülekezetet. Emlékeztek-e rá, hogy Damaszkusz városában, ahol nagyon komoly hívő gyülekezet volt, nem kevesen voltak, volt egy Anániás nevű hívő férfi is, hogyan mentette meg az Úr őket attól, hogy elvigyék őket, aztán lehet, hogy ki is végezzék. Úgy, hogy megtérésre vezette azt, aki vezette az ellenséges csapatokat. Úgy hívták, hogy Saul vagy Pál. Pál, Saul megtért a damaszkuszi úton. Az Úr elpusztíthatta volna őt, hiszen gonosz. Lehet, hogy még ezért imádkoztak is esetleg az első századi hívők, hogy Uram, könnyebb lenne az életünk, ha ez a Saul nem dolgozna ilyen vehemensen. Megtehetnéd, hogy eltedd az Úrból. Az Úr nem eltette az Úrból, hanem Saul is, Pál, a maradék megtér, igei igazságát élhette át. És ennek az is folyamadmánya lett, hogy damaszkuszi hívőket akkor és ott megvédte az Úr. Emlékeztek, Anániás nem is már menni először az első szóra, az Úrnak kétszer kell megerősíteni neki, hogy menjen nyugodtan, mert ő már az enyém. Amikor az Úr közbeavatkozik a mi időnkben is, akkor az is megtörténhet, hogy nem elpusztul az ellenség, hanem megtér. És a messiási kor, a 11. résztől kezdődő bibliai kijelentésben, meg a 12. részben is, meg a bibliai könyvünk folytatásában, ahol a messiási kor kijelentései vannak, tipikusan erről beszél, hogy még az ellenség is megtér. Éppen ma olvashattuk, Asszíria, Egyiptom és Izrael együtt szolgálnak az Úrnak. A 19. részben Asszíria, Egyiptom és Izrael a helyén van, és az Urat szolgálják. Hallhattuk már több missziói beszámolóból, misszionáriusaink beszámolójából, hogy volt sokszor, hogy a törzsfőnök elfogadta az Úr kegyelmét, elfogadta az Úr Jézus követését, és onnantól fogva már nem gátolta a misszió munkáját sem, és akkor indulhatott el egy nagyobb ébredés abban a kisebb missziói közösségben, ott a távoli országban. Mert az Úr így akart akkor is ott munkálkodni. És sokszor történt olyan is, hogy éveken át senki nem tér meg, lehet, hogy egy másik misszionárius jött, és egyszer csak akkor igazolta az Úr, hogy a maradék megtér. Izrael maradéka a hűsége, megtérése és megmentése az Úr, a seregek ura által. Ez a történet is, ez a bibliai kijelentés is, hogy Jézusra mutatott. Jézusban látjuk, miért lehet maradék, milyen, amikor az Úr meg akarja menteni a legelveszettebb bűnöst is. Mindent vállalt Jézusban, ami Istenünk, aki erős Isten, hogy így kegyelmes és megtartó legyen. Te ehhez az Úrhoz tartozol-e? Te a hűséges maradékhoz tartozol-e? Ha még nem, térj meg, mert az Úr ma is várja a hozzátérőket, hogy bízzunk benne és reménységgel imádkozzunk mi is mások hitre jutásáért, megtéréséért most is. Istenünk, mennyei atyánk, áldunk, hogy te az Ószövetség időben is ugyanaz az Úr voltál, aki kijelentetted magad az Úr Jézusban, és azóta is. Áldunk téged, hogy te így vagy hűséges Isten, megtartó Úr. És köszönjük neked, Urunk, hogy a bibliai szakaszban, a kijelentésben most nem a kegyelmes, irgalmas, könyörülő jelzőkkel mutattad be, milyen Isten is vagy te, amikor menteni akarsz, szabadítani, megtérésre vezetni. Áldunk, Urunk, azért, hogyha esetleg minket is úgy vezettél élő hitre, hogy nagy bajok jöttek, rákényszerítettél arra, hogy csak te segíthetsz, és megismerhettük az Úr Jézust. És köszönjük, amikor meghallgattad imádságunkat, amiket lehet, hogy valóban évtizedek óta tettünk, és hozzátért a barátunk, a szerettünk, aki fontossá volt, fontos lett nekünk. Kérünk téged arra, Urunk, hogy így lássunk mi is téged, ahogy Ézsaiás is, Köszönjük, Urunk, hogy a próféta is tőled kapott lelki erőt, bátorítást. Kérünk arra, Urunk, hogy nehogy ránk nehezedjen annak a keserűsége, hogy még mindig nem tért meg valaki, hogy milyen kevesen jutottak még hitre. Add, Urunk, hogy a mostani időben és a mi időnkben hagyd legyen a szívünkben ez a drága reménység, bizalom, hogy te bárkit bármikor hozzád téríthetsz. Legyünk mi is ebben eszközök, Urunk. És kérünk arra, könyörülj meg fizikai módon is, azokon a lelki testvéreinken, akik bajban vannak. Urunk, te megszabadíthatod őket a mártírhalál tényétől is, de Urunk, ha mégis meg kell halniuk azért, hogy így tegyél bizonságot az ő életükön keresztül is, a haláluk által is, akkor erősítsd őket. Köszönjük, Urunk, hogy te a mártírokat is segített, támogatod. És kérünk azért, Urunk, hogy a legnagyobb nehézségben élőket, lelki testvéreinket a háborús helyzet miatt Kárpátalján is erősítsed, hogy az ilyen szörnyű történeti, történelmi események között is ők hűségesek maradjanak hozzád, és kérünk téged arra, hogy ott is hűséggel imádkozzanak, hogy adjon megtérést az Úr a bajban, a nehézségben. Most, Urunk, a csendben álmodott imádságunkat is hallgass meg, kérünk Jézusért. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A záró énekünk a 393. számú dicséret. Gedeon neve is említetik ebben az énekben, mutatva az Úr Jézus személyére, győzelmére, és hogy van kiben bíznunk, ennek az örömével, reménységével énekeljük. Ne csüggedj el, kicsinysered! fennállva kérjük az Úr áldását, testvérek. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen a dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.